Rádió Egyetem. Marosán György előadását közvetítjük az ELTE Bölcsészettudományi Karáról. Az előadás címe az erkölcs evolúciós elmélete.
Előszeretettel adok a hallgatóknak filmeket, tehát csak tanácsolgatom, bocsánat, hogy időközönként nézze ezt meg. A múlt alkalommal a vallásról volt szó, most pedig egy olyan témát próbálok körbejárni, ami szintén az emberiség egyik nagy kérdése, az erkölcs. És akkor mindig ilyen bevezetővel szoktam mondani, hogy nyilván maguk számára egy picit gyanús az a előadó, aki nekiáll és az emberiség ilyen nagy problémáját azt egy órában, ami annyi gondolkodónak nem nagyon sikerült, most így hirtelen megoldja, de egyébként az evolúció sok esetben erre képes. Ezen túlmenően is volt néhány nagyon érdekes történet most így az elmúlt időszakban. Nem tudom, hallott-e, ez egy nagyon fura dolog volt, Németországot nagyon megrázta most egy eset. Az esetnek az a lényege, hogy volt egy testvérpár. A testvérpár még talán nem ikrek volt, csak testvérek voltak, elszakadtak egymástól. Majd nem tudták, hogy én utána összeismerkedtek, de nem tudták még, hogy ők testvérek, egymásba szerettek. Született 4 gyerekük, amiből 2 azt hiszem fogyatékos. És most Németországot ez a dolog megrázta, hogy most akkor nekik joguk van erre, vagy nincs joguk erre, egyáltalán hogy kell ezt megítélni. És a vitákban előjött, és csak ezért említem itt meg, és egy fura dolog, ugye egyáltalán az Inkestus tiralommal kapcsolatban volt egy nagyon érdekes elmélet, azt hiszem svéd szociológus vagy társadalomtudósnak volt az az elmélete, hogy egyébként a rokonként felnövő embereket, de lényeket, állatokra is vonatkozik ez, azok között a szexuális vonzás eleve gyengébb. Tulajdonképpen ezt a, hogy is mondjam, szabályt fordítja át, nekem most ez a dolog ezért érdekes, fordítja át az ember egy konkrét törvényé. Egyébként is tapasztalja, hogy a testvérek között gyenge a szexuális vonzás, és látja, hogy ez esetleg problémára vezethet, és akkor ezt fordítja át egy törvényé. Itt a dologot az zavarja igazán meg, hogy ők nem együtt nőttek föl. És ez egy másik nagyon érdekes dolog, egy tajvani kísérlet volt, azt hiszem, de a kibucokban egy sajátos tapasztalat, hogyha a gyerekek együtt nőnek föl, a kibucokban ez egy szokásos dolog volt, hogy gyerekház van. Tehát a szülőktől külön nőnek föl a gyerekek, és ez a későbbiek során bizonyos problémát jelent az egyébként nem rokon gyerekek házasságánál, mert ők úgy tekintenek egymásra. Ezt most csak azért meséltem, mert hogy milyen érdekes, milyen dolgokat produkál az élet. Még egyet, nem sorolom föl mindegyiket, még egy példát mondok most, ami nekem egyébként érdekes volt, és részben ide tartozik talán. Ugye többször mondtam maguknak, hogy van egy ilyen kedvenc folyóiratom, időközönként érdemes, hogyha rámegy, ez a PNAS. A PNAS-nek a múlt heti számában ugye mindig kedden este jelenik meg, és az újban van egy nagyon különös történet, ami sok szempontból ide kapcsolódik. Már többször beszéltem az evolúciós pszichológiáról, és a következő kísérletet végzik el, ezt egyébként újabban ugye a számítógépen keresztül 2, hogy könnyű olyan kísérletet elvégezni, említettem magának ezt a, vagy maguknak talán ezt az Amazon Mechanical Turk dolgot, ami egy, hogy hívják, egy piactér, magát elvileg lát egy ilyen feladatot a interneten, jelentkezik rá, ezt a feladatot maga elvégzi, ezért egyébként interneten pénzt kap, és ezzel kiválaszthatsz nagyon különös populációt. Itt a történet az volt, hogy ugye a számítógépen lehet generálni arcokat, képzelj el a saját maga arcát, ezt az arcot, ami magának van, lehet maszkulinosítani, és lehet femininosítani. Tehát egyre nőiesebbé formálni, ugyanezt az arcot vagy férfiasabbá, majd megkérdezni, hogy melyik tetszik neked inkább. Ugyanezt nőre férfiasabb arcot, vagy nőiesebb arcot. Generálnak arcot. Fehér, mondjuk kínai, fekete arcot, egy normál embernek az arcát, valakinek a... És akkor ezt az arcot, tehát, hogy még az, mert a nagy ötlet igazán az volt, hogy elmennek különböző kultúrákba. És különböző kultúrákban, Szovjetunió vagy Oroszországban, Kínában, Afrikában, meg máshogy, a törzsben adott esetben kérdezik meg, neked melyik tetszik ebből? És hogy elkerüljék azt, hogy neki esetleg fenntartása van annak a fehérrel kapcsolatban, vagy másiknak azzal. Ezért azt hiszem ötféle etnikai fénykép, és a fényképekről, férfi-nő fényképekről férfiasabb és nőiesebb változatot. A kérdés az, hogy mit gondolsz, mi fog tetszeni? És akkor elmondom magának, hogy az én feltételezésem egyébként az, ez már ugye azért részben ide tartozik, hogy minél civilizáltabb körülmények között vagy, valószínű, annál jobban fog tetszeni a semlegesebb arc, ami tehát nem annyira agresszivitást fejez ki, illetve ez most nem tudom, olyan női arc, amely pedig ilyen, amelyik, nem, arról most nem beszélek, ezt meg kéne nézni, hogy hogy van, és ezzel szemben a következőt kapják, és akkor ezt nem ezt lezárom most, csak elmondom magának, ugye a tudományban mindig az az érdekes, amikor föltesznek egy kérdést, amire te úgy gondolod, hogy nyilvánvaló a válasz, és a tudomány, a kísérlet egészen más választ ad. Tehát itt végül is azt kapták, és ez az érdekes, ezt akartam magának mondani, hogy minél inkább civilizált és városi környezetben lévő populációról van szó, annál inkább kedveli az agresszív képet, a férfias, maszkulin képet, annak ellenére, hogy ezt összekapcsolja kifejezett agresszivitással. És minél kevésbé modern körülmények között élsz, vagyis minél kisebb a közösség, minél kevésbé letelepültek, érdekes módon a nők férfi választásában annál kevésbé választja az agresszív formát. Ez engem, ez a dolog megkapott, meglepett. És csak azt akarom mondani, és akkor ezt tekintsük az egészet ebben az értelemben bevezetőnek, iszonyatos sok kísérletet végeztek el, és ma már azt, amit régen a filozófus úgy általában föltett kérdésként, ma el lehet, ma ezeket a kísérleteket el lehet végezni, és sokszor kapsz olyan eredményt, amire egyébként nem számítottál volna. A mai alkalommal a erkölcsről szeretnék beszélni, és ahogyan az előző alkalommal mondtam maguknak, itt most ez alatt a hátralévő 1 óra 20 percben fölvázolom az erkölcs evolúciós elméletét, pont. És tudom azt, hogy most arra gondolnak, ugye, hogy hát kedves Marosán úr, miért gondolja, hogy egy óra alatt meg tudja oldani mindazt a problémát, amit az emberiség eddig nem tudott megoldani. Minden esetre figyelmükbe ajánlom, ugye a legtöbb óra elején mindig ezen a logikán vezetem végig magukat, amit talán megjegyeznek, talán egyszer még alkalmaznak is. Ha evolúciós szemszögből közelítesz ehhez a kérdéshez, az erkölcs elég szép ilyen, és a továbbiak során egy csomó ilyen lesz még, beszélünk piacról, kormányról, párválasztásról és más ilyesmiről. Szóval az első, az evolúciós értelmezések alapelemei, valamiképpen legyen benne ez a öröklődés, mutáció, szelekció, ami aztán rögzíti az adott viselkedésformát vagy konstrukciót, legyen benne az, és tulajdonképpen így fogjuk az embernél ezt magyarázni, hogy bizonyos problémákra válaszképpen konstruálunk, van, amikor morfológiai, viselkedésbeli vagy gondolati eszközöket, amivel ezeket a problémákat megoldjuk, amiket konstruálunk, azt mindig úgy kéne megérteni, hogy ez vagy adaptáció, vagy melléktermék, vagy zaj, vagyis az, ami létrejött, próbáld megérteni, mint valami, ami segít a túlélésben, és végül ez mindig érdekes lesz, ezt is biztos említettem maguknak, ez a just so story, ezt sokszor az evolúció ellenében szokták elmondani. Nagyon sok evolúciós magyarázat van olyan, amikor valaminek, hogy ez funkcionálisan jó, akkor a magyarázat az, hogy hát ez azért van, mert jaj, de jó így, és azért a tudományban ez nem egy jó. Ez önmagában nem egy jó magyarázat, nem elegendő, de ha a just so story-t úgy használod, és úgy követed vissza, hogy azt az evolúciós esemény sort, ami elvezett téged ide, ezek az igazi magyarázatok a miértre. Vagyis, amikor erkölcsről fogunk beszélni, ezen a Just So Story-n próbálunk végigmenni. Csak egy idézet, bocsánat, valahol most egy tudományos cikkben olvastam, de igaznak érzem, hogy ugye az élőlények három alapvető problémával küzdködnek, az éhség, a félelem és a szex. Erre kell valamilyen megoldást dolgozni, értsd. Életük során mindig ez a három vetődik föl, az egyik csak időközönként, a másik rendszeresen vagy naponta, és erre kell megoldásokat kitalálni. És visszautaljak megint erkölcsről, és én csupa szép, csodálatos dologról lesz szó, gyanús lehet, hogy ezt mind arra vezetem vissza, hogy naponta szembe találkozol ezekkel a problémákkal, és ezeket a problémákat meg kell oldani, és na látod, miközben ezeket a problémákat megoldod, a megoldás valami ilyen lesz, például az erkölcs. Sokak szemében ez azért egy picit olyan snasz, azt mondhatják, hogy hát Marosán úr, hát az a csoda, amivel mi nagyon jók, vagy éppenséggel nagyon rosszak vagyunk, azt akarja mondani, hogy összesen arról van szó, hogy ez a három? Bizonyos értelemben igen. Még egy, ezt is említettem a múlt alkalommal, nem csak így lehet értelmezni, de nagyon sok esetben az adaptáció nem a folyamat, hanem maga a végtermék. Tehát amikor, ezért lesz érdekes mond, a szív vagy a szem, az egy adaptáció. Adott problémák megoldására nagyon hatékonyan alkalmazható. Ezért lesz érdekes egyébként, a vallást is ilyen adaptációnak próbáltam fölmutatni, és az erkölcs is ilyen adaptáció lesz. Érdekes a folyamat, ahogyan vétrejön, de egyébként fontos lesz nekünk, hogy egy folyamatosan felvetődő problémák megoldásához ez alkalmazható. És akkor lassanként az erkölcs felé közeledve lehet, hogy fura, de a logika mindig az, hogy ugye ebben a hétköznapi problémák megoldásánál, amelyek kisebb-nagyobb jelentőségű problémák, első lépésben a lények keresik azokat a megoldásokat, pontosabban az evolúció arra kényszeríti őket, hogy minél költséghatékonyabb megoldásokat válasszon, minden lépésnek vannak előnyei, és vannak hátrányai, vannak költsége, és van haszna, és hosszú távon az evolúció azt alakítja ki, hogy abba az irányba tolja el a lényeket, hogy olyan megoldásokat dolgozzanak ki, majdnem olyan ez, mint a hasonlítás a társadalomban, a vállalkozásoknál. Hosszú távon azok a vállalkozások maradnak fönn, ahol a költséghez mérten a haszon, vagyis ahogy a nyereség viszonylag nagyobb. Nagyjából így gondolkodik az evolúció. Egyébként ugye az a szokása az evolúciónak, hogy kifejleszt olyan eszközöket is, hogy az, ami jó neked. Azt teszem, azt élvezetessé teszi. Így magyaráztuk, hogy valamikor az egy fontos dolog volt, hogy sokat kajálj, sok, nem tudom, kalóriát egyél meg, ezért aztán a cukor az neked ízlik, és akkor boldogan mész ezek után, és ezt csinálod meg, kajálod meg. Ami érdekes, és tulajdonképpen most már az evolúcióhoz közelítve, hogy egy idő múlva, pontosabban viszonylag korán megjelenik egy másik összefüggés, eddig mindig abból a szempontból néztük az egyént, hogy neki személy szerint az ő élete szempontjából mik az előnyök és mi a hátrányok, és pont ebből a szempontból volt érthetetlen, miért állnak össze az emberek társulásokká, ugyanakkor tudjuk azt, hogy a társulások meglehetősen gyakoriak az állatok világában is, és minthogy a társulások meglehetősen gyakoriak, és az emberré váló lények közösségében is társulásként léteztek, ezért rögtön felvetődik az a probléma, hogyan érd azt el, hogy az emberek képesek legyenek társulásban élni, és tulajdonképpen ez vezet minket el oda, hogy az evolúció kezd kialakítani olyan eszközöket, amelyek nem csak az egyéni lét szemszögéből, az egyén, az egyet szemszögéből mért költség-haszont mérlegeli, hanem valamiképpen arra figyelmezteti, hogy érdemes neked a társulásnak tagjának maradni, érdemes a társulást fönntartani, mert ez sokkal előnyösebb lehet a számodra. Ha tehát, és akkor tulajdonképpen most indulunk el igazán a fölfele vezető úton, ha tehát az evolúciónak, az erkölcs evolúciós elméletét akarnád megalkotni, akkor tulajdonképpen azt kell megértened, hogyan alakul ki az evolúció során ilyen egymásra épülő rendszerként, előjön mindjárt, talán emlékeznek még a matrióska modell szerűen, egy olyan egymásra épülő viselkedési program, amely tulajdonképpen azt csinálja, hogy az egyén döntését egy picit eltéríti attól, hogy kizárólag az egyéni, hát önző érdekek szempontjából méricskélje az adott helyzetet, és vegye tekintetbe azt, hogy neki érdeke fűződik a társulás részének maradni. Tehát nagyon leegyszerűsítve, majd látni fogjuk, az erkölcs egy olyan viselkedési program, ami arra figyelmezteti az embert, hogy próbáld a társulást fönntartani, próbáld a társulás együtt maradását segíteni, amikor tehát a költségeket és a hasznot nézed, ne csak azt nézd, hogy neked személy szerint itt éppen mi a költség, hanem gondolj arra, hogy a társuláson belül neked milyen előnyeid lehetnek. Már előjön az a probléma, amivel egyébként régóta szembe találkozott a társadalomtudományok, de a biológia is, hogy van egy viselkedési programrendszer, aminek különböző szintjei vannak. És akkor olyanokra hivatkozom, amivel így vagy úgy találkoztak már. Nagyon sokan írják le a világot egy kétszintű programrendszerrel, hogy előre ugorjak Kantnál. Ugye Kant azt mondja, hogy az ember két világpolgára, a természet világáé és az erkölcs világáé. Erre utal Vörös Marti vers. Ember vagyunk, a fölcs az ég fia, a földi és az égi és a földi szerelem mind erre utal. Tehát, hogy az emberben, bocsánat, van valamiféle emberi, vagy isteni és állati, tehát valami két szintű dolog van. Egy picit erre utal, nem tudom mennyire ismerkedtek, időközönként ajánlgatom a hallgatóknak a Kahneman, Daniel Kahneman könyvet, a gyors és lassú gondolkodás. Ha nem találkoztak vele, érdemes megnézni. Ugye ő egy pszichológus, közgazdasági Nobel-díjat kapott, és egyébként ez a könyve jó vastag, de nagyon érdekes, mert bevezet abban, hogy hogyan is él egy kutató, ha eddig még nem köteleződtek el, hogy kutatók akarnak lenni, egy ilyet elolvasva, szerintem maguknak nagyon tetszene, hogy tehát ez az élet, hogy elmegyek, egyfolytában kutatgatok, néha fölkínál az élet különböző dolgokat. Na, ez a gyors és a lassú gondolkodás még biztos elő fog jönni többször. Ez azt mondja, hogy minden emberben kétféle döntési rendszer van. Van egy gyors, ami ösztönszerű, de nem különösebben rugalmas, és van egy lassú, amikor mérlegelsz, ami azonban lassabban történik, és egy picit a körülményektől függően használod ezt magad. Most csak arra használom ezt, amit most elmondtam, hogy tehát az embert úgy képzeld el, hogy van legalább két szintje. Zárójel, mindjárt el fogunk jutni majd oda, amikor Marosán úr elmeséli a saját modelljét, és akkor el fogom mondani, hogy annak az egyik problémája az, hogy nem annyira versenyképes, mert a két szint az teljesen érthető. A három szint, mindjárt mondom, hát jó három szint. Amikor már négy szint van, mert olyat is mondanak, az már egy kicsit bonyolult, az öt szint az még nagyon bonyolult, de ez most nem érdekes nekünk. Sokan beszélnek viselkedési program szintjén, vagy több is van, három szintű rendszer van. A fóliákon valahol megjelenik ez a MacLean modell, ami az első ilyen elképzelés volt, hogy az emberi agynak tulajdonképpen három ilyen része van. Az emberben van hüllőagy, emlősagy, és emberszabású, emberagy, és ez így folyamatosan épült egymásra. Most vezetem elő ezt a többszintű hierarchiát. Nagyon érdekes Tehát sokaknál előjön ez, hogy az emberben háromszintű hierarchia van, valamiképpen az ösztön, a szabályok és a cselekvési rendszereknek a szintje. Be fogom majd mutatni, ez érdekes lesz, a Franz de Waal-nak a háromszintes rendszerét, morális érzelmekről, közösség morális elvárásai és erkölcsi ítélkezésről beszél. És hogy megemlítsek még egy másik modellt, nem tudom, hallottak-e, Elinor Ostromnak a nevét. Elinor Ostrom egy, hát mit is mondja, közgazdász, szociológus volt, közgazdasági Nobel-díjat hölgyeknek aztán végleg nem nagyon szoktak adni. Ő szerintem 7 vagy 8 évvel ezelőtt kapott egy közgazdasági Nobel-díjat, nagyon érdekes kutatásért. Itt még egyszer elő fog ez jönni majd. Ő egyébként azt vizsgálta, hogy hogyan oldanak meg problémákat olyan közösségek, akik nem az államot és nem a piacot használják megoldásként, és ilyen úgynevezett common pool resource problémákat vizsgált, közlegelő problémákat, és tulajdonképpen ezért is kapta a Nobel-díjat, és ő az egyik cikkében hivatkozik egy négyszintű rendszerre, ami már egy picit afelé mutat, amit én is ki akarok hozni. Ugye dicsekedtem maguknak, hogy én egy fizikus vagyok. Amikor a fizikus szembe találkozik ezzel a kérdéssel, van, aki két szintről beszél, van, aki három szintről beszél, van, aki négy szintről beszél, akkor én azt kérdezem, hogy honnan lehet azt egyáltalán megtudni, hogy miért pont annyi szint van? Mi szerint alakulnak ki a szintek? És akkor ehhez fűzök némi magyarázatot, és ennek alapján alakítom ki, és már most mondom, a megoldás az lesz, amit gyakran mondtam maguknak, hogy az ember evolúciója során alakulnak ki olyan, ezeket így hívtuk, evolúciósan adaptív környezetek, vagyis olyan környezettípusok, amik újszerű problémákat vetnek fel, az újszerű problémákra új eszközökkel kéne megpróbálni választ adni. Ha nem tudsz választ adni, megmaradsz azon a szinten. Ha választ tudsz adni, akkor egy szinten följebb lépsz, megoldod a problémákat, az egyébként arra fog vezetni szinte minden esetben, hogy az emberiség, a társulás mérete növekedni fog. Ahogy a társulás mérete növekszik, ahogy a társulás egyre inhomogénebb lesz, akkor ez új problémát vet föl, neked új megoldást kell alkalmazni. Ha nem tudod, akkor megmaradsz ezen a szinten, esetleg szétesnek a közösségek, ha megtudod, akkor megint növekedni tudsz, és így tovább. És ebben az értelemben fejlődsz így föl, tehát igazán a feladat tehát az, hogy megtaláld ezeket a fejlődési fordulópontokat, amik újszerű problémákat vetnek föl, és így próbáltam leírni maguknak, ugye először az etnocentrizmust, utána tulajdonképpen a vallást, és most az erkölcsnél is erről lesz szó, és néhány más esetben ezeket végig fogjuk majd követni. Durkheimnél jelenik meg a homo duplex kérdés egyébként pont a vallással kapcsolatban, amikor kétszintű, itt van a kanti dolog, itt van a Franz de Waal-nak, most jelent meg, nem tudom, szoktak-e ilyeneket nézni, az interneten lefényképezték, fölvették, hogy egy majombába. Nem látták a képet? Amikor lehet látni, hogy egy majom segít a szülő majomnak, és világra segíti a kismajmot. Megrázó a kép. Tehát ez túl van azon, hogy az ember azt mondja, jaj, ez olyan, mintha, ez hogy is mondjam, valóságos dolog, és a Franz de Waal-ék egész sor olyan kísérletet hajtottak végre, ezek az érdekesek itt. Kísérlet van, számolnak, lefényképeznek, kimérnek mindent, ami túl van az anekdotákon, és ezekben a kísérletekben, hogy hívjákon, sok ilyen van a TED-en, amit mindig ajánlgatok, maguknak, ahol lehet látni, hogy már a majmoknál hogyan jelenik meg az a fajta jelenség, amit mi erkölcsnek nevezünk. Vigyázni kell persze, ez mindig jogos, amikor maguk vagy mások mondják, hogy az ember óhatatlanul és antropomorf módon nézi ezt, és akkor rámutat egy jelenségre, ami olyan, mintha, de valójában persze nem az. Mondom, a kísérletekkel ezen annyiban változtatni lehet, hogy a kísérletek jól definiált körülmények között majdnem az emberrel összevethető formában mutatja a hasonlatosságukat. Tehát a Franz de Waalnak az könyvében jelent meg ez a háromszintű rendszer, amelyben ő az erkölcsi érzelmekről, moral instinct, beszél az erkölcsi szociális nyomásról, értsd, amikor a közösség alakít ki valamiféle kívánatos viselkedést, és utasítja rendre azokat, akik ezeket a szabályokat áthágják, és valahol a harmadik szinten az embernél, amikor már tudatos szabályok és ilyenekről van szó. Szóval ezekből a dolgokból építkezve vetítem föl az erkölcs evolúciós értelmezésének ezt a úgynevezett matrióska modelljét, aminek ugye a lényege tulajdonképpen az, hogy az emberi evolúció során, ahogyan az ember és az emberi társadalom egyre fejlettebb lett, úgy az a fajta minősítés, amiről az elején beszéltem, ami tehát eltéríti az egyént a pusztán, így szoktuk mondani, önző saját érdek követésétől, és egy picit ráirányítja a figyelmét, fölmutatja neki azokat az elemeket, amelyek a közösségi lét előnyeit mutatják meg, ezeket illeszti bele, tehát tulajdonképpen, amikor egy ember egy adott szituációban eldönti, hogy most éppen mit fog csinálni, akkor azon túlmenően, hogy költséghaszon elemzést végez, hogy éppen most ezt vagy azt csinálnom kell, figyelembe más szempontokat is. Hivatkoztam maguknak, ajánlom, nézzék meg, ugye a Dan Ariely TED-en fönt levő prezentációját. Két problémám is szokott ilyenkor lenni, a saját főiskolámon ezt be tudom állítani ilyenkor. De újabban picit meg kell tanulni a TED-en játszani, mert eddig mindig az volt, hogy amikor megjelenik a prezentáció, ez egy 20 perces prezentáció, akkor ott van aláírva magyarul a szöveg. Most valahogy nekem szétszalad a kettő, tehát vagy a izét nézem angolul, és valahol alul folyik magyarul a szöveg, de meg lehet találni, találtam így is. Ami most eszembe jutott, és próbálom lelkesen maguknak elmondani, egy fantasztikus kísérlet, nem tudom, hogy ezt elmeséltem-e. A kísérlet arról szól, ez az egész a morálról, az etikáról szól, a kérdése az, hogy miért történt ez a, nem tudom, hallottak-e az Enron vállalatról. Enron amerikai vállalat, az első, amelyik 2000 valamikor összeomlik, egyszer még elő fog jönni, fogok róla beszélni, az egy kedvenc témám. Az Enron egy sikertörténet volt, majd 2000 táján az egész vállalat összeomlik, és sok minden, ami a 21. században történik, erre vezethető vissza, de elkezdik kutatni, hogy ez miért van, és ezt hozza föl példának. Miért csalnak az emberek? És a Dan Ariely a könyvében is, meg a prezentációban is kísérletekről beszél. A kísérlet az úgy zajlik le, hogy itt ülnek a hallgatók, kiosztanak egy papíron feladatokat, össze kell adni valamit, valamit meg kell oldani, és utána, amikor a hallgatók kimennek, megnézzük, hogy hány feladatot oldottak meg. A hallgatók általában, nem tudom, 30 perc alatt 4 feladatot tudnak megoldani. Jön a következő kísérlet, nem kérem el a hallgatóktól a papírt, csak bemondás alapján hány feladatot oldottál meg. És érdekes módon a hallgatók 6 feladatot oldanak meg. Azt mondják, hogy ők 6-ot oldottak meg. Nem az történik, ez nagyon édes, hallgassák meg a prezentációt, mert zseniális. Nem az történik, hogy vannak egyesek, akik bevallják, hogy 4-et, és vannak egyesek, akik azt mondják, hogy 8-at. Mindenki csal egy kicsit. Tehát csalunk. És akkor jön két érdekes mód, hogy hogyan lehet befolyásolni, hogy az emberek csalnak. Én most csak az egyiket mondom el, ami ide tartozik és érdekes, hogy ugyanezt a kísérleteket úgy végzik el, beülnek hallgatók a terembe, megkapják a papírt, dolgozzál 30 percig, majd menj ki, és kint pénzt kapsz érte. Az egyik kísérletet úgy végzik el, hogy előtte azt mondják, hogy a kísérlet előtt van egy másik feladat is. A másik feladat az az, hogy írd le, mennyi kötelező olvasmányra emlékszel a középiskolából. A csoport másik részének írd le a 10 parancsolatot. És jön a kísérlet. És mit tapasztalnak? Aki a 10 parancsolatot idézi fel, nem csal. Ezt most úgy mondom ennek tükrében, mi történik itt? Majd jön elő. Van egy ilyen erkölcsi modulod. Ezt az erkölcsi modult beélesítik. És akkor te már ezt csinálod. Az érdekes micsoda? Mondja ő. Meg lehet nézni az eredeti kísérleteket. Az nem úgy van, hogy ha te ateista vagy, akkor rád ez nem hat. Az ateista ugyanúgy nem csal. De ha azt mondják, hogy mielőtt ez az egész elindulna, hogy írd alá az ELTE etikai kódját, hogy ezt te betartod, szintén nem csalsz. Van az ELTE-nek etikai kódja? Ki tudja? Valószínű nincs. Ő is ezt a példát hozza, hogy nincs ilyen a Harvardnak vagy valaminek etikai kódja, és mégsem csalnak. Miért mondom ezt el? Tehát erkölcsről van szó, és az, amit úgy képzeltünk el, hogy jaj, de világos, hogy az emberek, ha tehetik, akkor csalnak, zseniálisan elvégzik a kísérleteket. Mi történik akkor, hogyha a pénz, amit adnak érte, növekszik? Azt várod, hogy az emberek többet csalnak? Nem csalnak többet. Kicsit csalnak, de mindenki csal. Mi történik akkor, hogyha nem pénzt adnak neked, hanem ez a, ő mondja, egy tokent, valami talont, amit aztán, nem tudom, az egyetem aulájába beválthatsz pénzre. Ha nem közvetlenül pénzt kapsz érte, többet csalsz. És hozza azt a példát, hogyha van egy ilyen szabály, hogyha a kolicsban, a jégszekrényben ott van a kóla két nap alatt eltűnik, amit vettél kólát és betettél. Ha beteszel egy tálcára, nem tudom, 10 dollárot, azt mondja, az nem tűnik el. Holott tulajdonképpen eltűnhetne. De fura módon, amikor más kóláját iszod meg, az nem tekintett csalásnak. Most csak annyit akarok ebből az egésszel mondani. Fantasztikus, érdekes, amikor ilyen kísérleteket végeznek, és a kísérletekben ezeket a, ha úgy tetszik, erkölcsi modulokat indítják be. A vallásnál beszéltem róla, hogyha azt játszák, ezt nem végezték el, de elvégezhették volna, hogy miközben dolgozol, állandóan fölvillan, de úgy, hogy te nem veszed észre, büntetés, Isten, proféta, Krisztus, meg mit tudom én, micsoda. A várakozásom az, hogy nem csalnak az emberek. Ha csak az villan föl, hogy traktor, futballlabda, stb., akkor csalnak az emberek. Ezzel most csak azt akarom mondani, hogy úgy tűnik azért, amikor holmi erkölcsi modulról beszélek, akkor valami ilyesmi létezik. Valamikor az emberi válás folyamán az én logikámban valahol 1 millió vagy 1,5 millió év és 200 000 között formálódnak ezek ki, ez az evolúciós pszichológia moduljai, amelyek majdnem úgy, mint amiről a Kahneman beszélt, gyorsan, ösztönszerűen oldanak meg problémákat. Zárójel, egy érdekes dolog. Van egy kedvenc folyóiratom, egy amerikai, Nation, ez a címe, a izébe szoktam megnézni. Ez egy ilyen baloldali, liberális folyóiratszerű. A legújabb, hogy hívjákban jelent meg egy nagy cikk az evolúciós pszichológia ellen. A dolog azért érdekes, mert az evolúciós pszichológiának és egy picit annak a logikának, amit most maguknak mondtam, azért a hagyományos társadalomtudomány nem nagyon kedveli. Ugyanis egy picit arról szól, hogy hogyan viselkednek az emberek, és mintegy megmagyarázza. Tehát azt lehet mondani, ha ilyen körülmények közé rakod az embereket, akkor viszont csalni fognak. Most hirtelen eszembe jutott még egy idevágó történet. Lehet, hogy itt ennél megvan a kísérlet, de nem tudom, hogy ma el fogunk-e jutni oda. Egy olyan kísérletet végeztek el, hogy ugye ügyesen kialakítanak mindenféle csoportokat, embereket alacsony vagy magas presztízsű, státuszú helyzetbe hozzák, illetve alacsony és magas hatalmi helyzetbe. Illetve azt alakítják ki, hogy van alacsony szintű státusz, alacsony hatalmi helyzet, alacsony szintű státusz, magas hatalmi helyzet, magas státusz, magas hatalmi helyzet, illetve magas státusz, alacsony hatalmi helyzet. A tipikus példa, maguk nem voltak katonák, tehát amikor végzett egyetemistákat raktak be továbbszolgáló őrmesterek közé. A kísérletekben az jön ki, hogy ha valakit ilyen helyzetbe hozol, akkor nagy a nyomás, hogy ő elkezdi szivatni az embereket. És akkor most ez onnan ugrott be, most volt egy hír, nem tudom, figyeltek-e, hogy valahol Tatabányán a papa vitte a gyerekét a izébe, az iskolába, majd a iskola rendőr vagy valaki a papát megbilincselte, hogy mit áll, tehát összeszólalkoztak. Az én cikkemben, ami szerintem rajta van a honlapomon, én már előre vetítettem ezt, hogy ha Magyarországon ezt bevezetik, akkor annak ez lesz a következménye. Megint csak mi az érdekes itt? És visszatérek, mert lehet, hogy elvesztették. Az evolúciós pszichológia, és egy picit ez az evolúciós elmélet is a következőt mondja. Ember, ha berakod az embereket ebbe a szituációba, ne csodálkozz azon, hogy így fog viselkedni. Ezt a hagyományos társadalomtudósnak nem nagyon tetszik. Ezt úgy ítéli meg, hogy kvázi fölmented. A jó ember olyankor is tartja magát, mondaná. És ebből nagyon sok minden van. Tehát az evolúciós pszichológia azt mutatja meg egyébként, hogy milyen vagy, milyen... És akkor mondok még egy történetet, aztán tovább lépek innen. A Dan Ariely könyvben van, lehet, hogy ezt is elmondtam, mert ez egy kedvenc kísérletem. A következő kísérlet, ez a kiszámíthatóan irracionális, ez a könyvnek a címe. Nézzék meg, nagyon jó a könyv. A kísérlet a következő diákokkal végzik el, képzeljék el, magukat. Arra kíváncsiak, hogy hogyan befolyásolja az emberek véleményét a tévé képek, stb. Az elején ki kell töltened egy kérdőívet, ami viszonyogtató, fura, szexuális viselkedésre utal. Hajlandó vagy adni nőnek drogot ahhoz, hogy lefeküdjön veled, stb. Na most a kérdőívet ezt ki kell töltened, és erre azt mondom, ami ő mondott, a hallgatók 80%-a felháborodott, ami visszautasítja. Majd leülnek, és elkezdődik a kísérlet, amiben bemutatnak neked egy szexuális akciót. És amikor már föl vagy izgatva, megjelenik ugyanez a kérdőív. És most mi az eredmény? Most az emberek már, az emberek nagy része, megint bocsánat a 100-ból, most 80 vagy 70, már bizony folytatná, már bizony adna, már bizony ezt csinálna, azt csinálna, amazt csinálná. Onnan indultunk ki, hogy sok esetben a társadalomtudósokat egy picit zavarja, nem véletlenül, hogy most azt mutattam meg neked, milyen az ember bizonyos körülmények között. És ezért a tanácsom az, ha lesz gyerekük, ne azt mondd neki, hogy te képes legyél ellenállni. Azt kell mondani, hogy ne menj ilyen társaságba. Volt ez az ELTE jogászi dolog. Nem tudom, mennyire néztek utána, a gólyatáborban, stb. Alig volt, azt hiszem, egy gyerek volt az, valahol olvastam, vagy egy gyerek volt az, aki azt mondta, hogy kösz neki, ezt nem, ő akkor megy inkább haza. Mi a lényeg? Tulajdonképpen azt kéne tehát mondani, hogy ha erkölcsről beszélünk, ezt jelentősen befolyás, tehát nem csak az az érdekes, hogy vannak erkölcstelenek, és vannak erkölcsös emberek. Vannak szituációk, amelyek kiváltják belőled ezeket a dolgokat. A modern társadalomban a dolgok azért lazábbak, és az emberek erkölcsösebben viselkednek, nem mert ők erkölcsösebbek lettek. A szituáció olyan, hogy erre lehetőség van. A körülményeknek nagyon, nagyon komoly hatása van, de most ez a baj, amikor legalábbis részben kezdek eltérni. Szóval itt van az emberi etika evolúciójának a szintjei. Úgy képzeljék el tehát a dolgot, az ember valahogyan jön az állatból, erről többször beszéltünk, és minthogy számára a közösség meghatározó, sőt az a fura, hogy minél inkább megyünk előre, a közösség annál inkább meghatározó, mert a nagy fej miatt korábban kell születned, az emberi csecsemő, hogy is mondjam, félkészen jön elő, és hogy egyáltalán életben maradjon, ebben a közösségnek nagyon nagy a szerepe. Tehát tulajdonképpen egy ilyen hosszú fejlődési szakaszon megyünk végig. Az állításom az, hogy minden egyes szakasz rányomja a bélyegét az erkölcsnek vagy etikainak nevezett szférára, és formál rajta még. Ott van az etológia szintje, és e tekintetben mindig meghökkentő, mennyire hasonlóan viselkednek viselkedik az ember, és adott esetben a majom, hogy nem mindig ilyen szexualitással kapcsolatos dolgot mondjak, a TED-en van az a címe Monkey Economy. Ha megnézik, meghökkentő, hogy a majmoknál hogyan játsszák ezt a most mennyit tennél el a jövőre, mennyit eszel meg most ezt a játékot, és meghökkentő, hogy nagyjából ugyanúgy viselkednek, bocsánat, mint a nem tudom, Marosán úr korabeli, vagy bármilyen ember, amikor a nyugdíjról gondolkodik. Tehát csak annyit akarok mondani, valahol a viselkedés mély szintjein nincs nagy különbség. A különbség nem ott van. A különbség ott van, hogy az embernél erre fölépül egy csomó szint, és ezért fontos, hogy ha egyébként békés, nyugodt környezet van, akkor az ember ennek megfelelően viselkedik. Biztos elmondtam maguknak azt az elején szoktam elmesélni a Titanic és a Lusitánia történetet. Ugye a Lusitánia 16 perc alatt süllyed el, és nem nagyon maradnak életben nők és gyerekek. A Titanic vagy másfél, vagy 2,5 óra alatt süllyed el, és egy csomó nő és gyerek életben marad. Ugyanaz populáció. És a magyarázat részben ez, hogy amikor 16 perc van, annyi idő nincs, hogy fölmenjél a kabinból a fedélzetre, akkor félrelöksz mindenkit, és mész föl. Az egy túlélési helyzet. A Titanic az már egy olyan, nem láttam, látták a filmet? Csak emlékszem a klipre, hogy miközben süllyed a hajó, a zenekar játszik. Mert tulajdonképpen a szakmai, hogy is hívják ezt, elvárás, szakmai érték, az ő benne hat. A hajó süllyed alattunk, és mégis játszunk. Ez a Titanic, idő van, gondolkodni tudsz. Egyébként ebből az egészből az a tanulság, nagy felelőssége van a politikusnak, hogy milyennek állítja be az állapotokat. Amikor ez a, hogy hívják már, megvolt, az etnocentrizmusban erről beszéltem maguknak, azóta egyfolytában jönnek azok a történetek Amerikából és mindenhonnan, hogy újra lelőttek valakit, és az egész, hogy is mondjam, az egész környezeti feltételek olyanok, hogy mindenki azt várja, hogy őt mikor fogják. Fölhívom a figyelmüket, vártam, hogy azt fogják mondani, Marosán úr, ma megjelent egy zseniális cikke a Népszabadságban, bár magáról a cikkről beszéltem maguknak, csak nagyon lassan ment el. A cikk egyébként, fölhívom a figyelmüket erre, illetve nem csak az enyémre inkább, hanem amire hivatkozom. A Magyar Pszichológiai Szemlének a legutóbbi számában jelent meg egyébként két érdekes cikk is. Az egyik ez a magyarság kérdőív. Az én cikkem arról szól, pontosabban mondom, az eredeti cikk arról szól, hogy kialakítanak egy modellt, lehet, hogy itt még egyszer elő fog jönni, hogy hogyan viszonyulsz saját közösségedhez. És a magyar kutatók azt mondják, kétféle viszony van, az egyik a kötődés, a másik a rajongás, gratifikáció. És az érdekes az, hogy akinek kötődő a viszonya a csoportjához, ami azt jelenti, hogy ezt a csoportot választja, ő ebben jól érzi magát, ő meghatódik, hogyha a magyar himnuszt hallja, az hajlamos, ez a viszony olyan hajlamos elismerni, hogy egyébként a saját csoportom, hát bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép. Ha valakinek rajongó a viszonya, az ezt nem fogadja el. Az egy érdekes. A rajongó az olyan kognitív stratégiákat generál, hogyha mi a múltban valaha olyat csináltunk, ami helytelen, az egyrészt nem a mi bűnünk, hanem a környezet bűne. Ha valakivel valami rosszat csináltunk, az megérdemelte, mert ő ezt kihívta maga ellen. Mi nem felelünk ezért, mi mindig a legjobbak vagyunk. Miért érdekes ez? Mert az a sok vita, ami én erre hegyezem ki, nézékezt el nekem a cikkben, a szabadságtéri emlékmű, nagyon ellentétes megítélése, az vissza, arra vezethető vissza, hogy ez a nemzet két típusból áll. Az egyik a kötődők, a másik a rajongók. Ha valaki rajong, akkor az számára árulás, ha valaki csak kötődik. Ugye a rajongó az, aki mi vagyunk a legjobbak, mi mindig becsületesebbek vagyunk, mi mindig mindenkinek okosabbak vagyunk. A kérdőívből ezek visszajönnek. Amit én ehhez egy picit hozzátettem, és úgy jön ez, bocsánat ide, bár ez önmagában érdekes lehet, hogy a Science című folyóiratban, most lassanként már egy hónapja, de még mindig ez újnak tekinthető, megjelent egy nagyon érdekes cikk, a hétköznapi, ez volt, Morality in Everyday Life. A Morality in Everyday Life, ott úgy csinál, tehát úgy végezték el a kísérletet, erről biztos említettem, ahogyan a magyar pszichológus, a Csíkszentmihályi kitalált egy modellt, módszert, ami azt nézett ki, hogy van itt egy ilyen csipogód, és amikor az megszólal, akkor írd le, hogy mit csinálsz, és jól érzed-e magad, ő a boldogságot kutatta. Ezek telefon üzenetet küldtek. Mit csinálsz most? Történt-e veled valami az elmúlt néhány percben, amikor te erkölcsi tettet hajtottál végre, vagy veled szemben hajtottak, valaki segített neked. Te valami erkölcstelent hajtottál végre, vagy veled szemben valami erkölcstelent hajtottak végre, amikor te tanúja voltál, hogy valaki erkölcsös vagy erkölcstelent tettet hajtott végre, vagy valahogy kapcsolatba kerültél ilyennel. Ezeket kell, és ráadásul mi volt az érdekes, hogy amikor ezt a izét megkapta, akkor írd le röviden, nem tudom, hogy mi történt a telefonra. Én ebben nem vehettem volna részt, mert nekem nincs telefonom ilyen. Oda tudták írni. Erről szól a kísérlet. És amikor kiértékelték, ami nekünk igazán érdekes az az, hogy előbukkannak, és csak ezért mutatom, néhány erkölcsi alapérték. Itt vannak ez a care, harm. Tehát az erkölcs modul, az erkölcsi ösztön legelső eleme, ez a ne ölj, ne okoz bajt másnak. De ugyanúgy ott van, ez is érdekes, a méltányosság, egyenlőség, lojalitás, vagy diszlojalitás, a tekintély, ez egy nagyon érdekes dolog, nekem egy picit fura, de ez sok mindenben benne van, a tisztaság, a szentség, ami ezekből a kutatásokból mindig visszajön, hogy ezt fontosnak tartják. A szabadság elnyomás, becsület, becstelenség és önfegyelem, és ez nekünk most egyébként azért érdekes, és itt csatolok vissza a saját cikkemhez, hogy az érdekes micsoda, és ezeket a kutatásokat elvégezték, és részben a Science cikkben is erről szó van, különbség van, a idézőjelben, most amerikai értelemben mondom, de értelmezhető itt is, a liberálisok és a konzervatívok között. Míg a ne árts, ezt mind a két fél egyaránt fontosnak tartja, de különbség van a liberális és a konzervatív emberek szemlélete között. A liberálisok az egyenlőség, szabadság, becsület, becsületesség, ezt tartják fontosabbnak. Bár ugye ott vannak a számok, hogy ez jelentőségében kevésbé az. Hogy hívják viszont a konzervatívok inkább a lojalitást, és ez a közösséghez való lojalitás. A tekintély követése és a szentség, tisztaság logikája. Nem tudjuk még, ebbe az irányba el lehet menni, most kezdődtek el a kutatások, miért van. De úgy tűnik, hogy a társadalom elég szépen szétesik, vagy elválik ez a kettő. A TED-en Jonathan Haidt, írják föl, Jonathan Haidt, nézzék meg, zseniális a prezentációja, 2 vagy 3 nagyon jó prezentáció van, ahol erről beszél. 20 perc, vagy még annyi sem, és pontosan ezt mutatja meg, hogy milyen a liberális, és milyen a konzervatív. Jelen, itt Magyarországon ma igazán abból fakad a mi problémánk, hogy egyébként ez is egy evolúciós ötlet, hogy a társadalom nem teljesen egyen, hogy is mondjam, nem mindenki ugyanolyan, hanem nagyon okosan az evolúció úgy állítja be, hogy kell ilyen ember is, meg olyan ember is, mert ki tudja, milyen lesz a jövőben a környezet, és van, amikor inkább ezt tudod használni, ez az előny, van, amikor meg inkább az az előny, tehát direkt jó az, amikor nem egyforma mindenki, hanem sokfélék vagyunk. De egy adott pillanatban ez egy nagyon nagy probléma, hogy tekint a konzervatív, a liberálisra. Tehát ő mondja azt, a nemzet nem eladó. Mit mond erre egyébként egy liberális? A szabadság nem eladó. És csak úgy politikailag befolyásolja magukat, hogy a különbség nem igazán a liberális és a konzervatív között van, hanem azok között, akik azt mondják, hogy egyetlen érték van, és ott nincs alku. És azok között, akik azt mondják, hogy hát tulajdonképpen a szabadság nem eladó, de hát nézzük meg, mi a helyzet, és akkor próbáljunk alkut kötni ebben vagy abban a kérdésben. Visszatérek, most elég messziről jutottunk el. Ez az erkölcs kutatásának egy érdekes új iránya, amikor kezdik egyrészt kérdőívekkel és másokkal fölkutatni, hogy te hogyan is vagy ezekkel az értékekkel kapcsolatban. A Jonathan Haidt-nak a prezentáció ez megvan, megjelent egy könyve is, egyébként érdekes módon Magyarországon ezt még nem fordították le, pedig szerintem nagyon érdekes, ahol viszonylag nagy mintán, most már lassanként az ő kérdőívét ki lehet tölteni a számítógépen, és már 30 vagy 40 ezer ember töltötte ki, és hát végül is azt kapja, hogy igen, az emberek sok szempontból szétválnak, inkább ilyenek, vagy inkább olyanok. Ez egyébként egy érdekes kérdés lesz, hogy hogy alakul ki, hogy ilyenné vagy olyanná, milyennek a genetikai alapja, vagy a fölnövekvés, stb. Nagyon lelkesen sokat beszéltem erről. A lényeg, valahol, megint mondom, bár ez is megkérdőjelezhető, valahol 1 millió és 200 000 között a környezetből érkező jelzésekre kialakul ez a bizonyos morális modul, és a morális modul ezekre a dolgokra figyel, és ezekben eltérít téged attól, amit egyébként az önérdeket kívánna. Tehát öntudatlanul, ösztönszerűen is odafigyelsz, követed a csoportot, aláveted magad a tekintélynek, és így tovább. Jön a következő szint, most jelenik meg ugye, 200 000 után van egy ilyen, az én logikámban egy ilyen 100 000 év barkácsolás. Most jelenik meg igazán a kultúra. Már említettem talán a múlt órán, már az állatoknál, a majmoknál megjelennek, mármint az emberszabásúaknál olyan elemek, amik a kultúrához hasonlítanak, és nem pusztán ilyen olyan mintha, hanem annak a definíciónak, hogy a kultúra a populációban elterjedt, funkcióval bíró és tovább adott jelenség, és ezt nagyjából el lehet így a emberi kultúrán is mondani, ilyen megvan azoknál is. Ugye a kultúra igazán olyan 120 000-60 000 között jelenik meg, és 60 ezer évvel ezelőtt már viszonylag teljes, ami a következőt jelenti. Szimbolikus jelek, szimbolikus viselkedés, szimbolikus beszéd, tehát egyáltalán a beszéd itt jelenik meg, és itt jelenik meg ez az érdekes dolog, a tabu. Itt jelenik meg az a szabályzás, ezt szóban adjuk át, és ilyen kétosztatú lesz a társadalom. Egy picit hasonlított a szocializmusra. Amit lehet, az kötelező. Amit nem lehet, az tilos. Tehát kétféle tevékenység van. Kötelező és tilos. Tulajdonképpen a norma egy picit ilyen. A norma még többször elő fog jönni talán az államnál, ott lehet ezt a legjobban látni. Olyan viselkedési forma most az új evolúciós logikában, az adott közösségben kívánatos szabály, amit be kell tartanod, és be kell tartatnod. Ez egy érdekes dolog lesz, ahol tehát nem pusztán azt jelenti, hogy te egyébként betartod, hanem amit akkor is be kell tartatnod, ha nem téged ér a, szoktam mondani, az inzultus. Ha tehát te látod, hogy mást csaptad be, akkor odamész és igazságot teszel. Ez a norma. És amíg a közösség kicsi, és ezt nagyon jó kísérletek mutatják, ez a dolog olcsó és jól működik. Ugyanis. Ezek után hivatkozom, majdnem szó szerint ezt írják le, a papagó indiánoknál az elfogadott normától való legkisebb eltérés is a közvélemény rosszállásába találkozik. Az olyan kis létszámú közösségen, ahol mindenki ismer mindenkit, ez nagy fegyelmező erő. A hagyományok alapján mindenkinek ugyanaz a szabályrendszerhez kell tartania magát. Az elvárt viselkedés hatalmi, vagyoni, beosztási vagy tehetségi különbségektől függetlenül egységes. Az illetlen viselkedésről mindenki hamar értesül, és ez elkerülhetetlenül követi a közösség megrovása, ezért a normaszegés ritka. És akkor egyszer majd fogok beszélni, bár szerintem említettem már maguknak, számítógépes modellt építenek föl, és fölteszik ezt a kérdést. Amíg a közösség kicsi, viszonylag ismer mindenki mindenkit, lehet hagyatkozni az úgynevezett peer punishmentre, vagyis a környezet, hogy hívják, büntet meg téged. Mivel pedig mindenki tudja az, hogyha valami disznóságot csinálok, kitudódik és megbüntetnek, nem csinál ilyet. Vagyis nem kerül sokba a büntetés, nem csinálnak az emberek ilyet. Amikor viszont a közösség elkezd nőni, akkor egyszer csak, már egyszer beszéltünk róla, megnő a másodrendű potyautasoknak a száma, egyre többen lesznek másodrendű potyautasok, akik betartják a szabályt, de saját költségen nem büntetnek. De érdekes módon, hosszú távon ez a közösség széteséséhez vezet. Tehát értsd, a közösség elkezd nőni. Egyre nő a másodrendű potyautasok száma, és egy idő múlva a közösség szétesik, és visszaáll a régi. És akkor kitalálja az ember micsodát? A pool punishmentet. Ami mit jelent? Összeadsz pénzt. Megbízol egy rendőrt, és a rendőr fogja fönntartani a rendet. És kiderül, hogy kis közösségnél a peer punishment hatékonyabb és jobb. A nagy közösség már csak akkor képes fönnmaradni, hogyha van ilyen, ha van az állam. Ez az államnak a matematikai bizonyítása. Próbálod a normát, mondod is a normát, majd mindjárt jön, vallásba is látjuk ezt, a erkölcsbe is van, hogy tartsd be az ígéretedet, ez meg az meg amaz, ezt mondja, de ő is tudja, hogy ez kevés, hanem mi kell majd? Állam kell, és sok más intézmény kell, ami ezt betartatja. Most csak azt akarom tehát mondani, hogy az erkölcsnek megjelenik ez a szintje, folyamatosan kialakul, hogy mi a jó a fönnmaradás érdekében, mi a kívánatos viselkedés. Miért nem csinálhatod mindig azt, ami eszedbe jut, ami neked most itt az volna az érdeked? Megfogalmazzák a szabályt, most már nem az van, hogy egy modul van, ami téged arra nyom, most egy szabály van, amit megtanulsz, beléd vernek a szó szoros értelmében, hogy ezt kell csinálnod, és azt nem csinálhatod. És a társadalom, hogy is mondjam, hatékonyan és szépen működik. Jön a fejlődés. És egyszer csak eljutunk a következő szintre, az erkölcsi szabályok szintjére. Hivatkoztam, és ez fontos lesz, a Kahnemanra és másokra. Nagyon érdekes, ahogy a szabályrendszerek épülnek föl. Az első szinten az állatoknál, ezt is egyszer mondtam maguknak, ez a, nem tudom, emlékeznek még, a kattan indít. Ez egy program, kulcsinger van, és végig szalad. Nincs, semmi rugalmasság nincs. Megjelenik a kulcsinger, megy, amikor veszélyes körülmények közé kerülsz. Ezért van az, hogy te is véded magad, lelököd, megölöd, belerúgsz, stb. Ha olyan a helyzet. A következő szinten már mérlegelés van, miről is van szó. Hogy néz ez ki? Kérdezek, és stb. És ahogy lépek föl, itt már lassabban, de rugalmasabban működik, és ahogy megyek, egyre kellemesebbek lesznek, vagy civilizáltabbak a körülmények, egyre több időd van mérlegelni, és egyre inkább, hogy is elgondolkodhatsz, hogy most akkor mit is kell nekem csinálnom. Tehát folyamatosan alakít ki ilyen rendszereket, és ezért van jelentősége egyébként annak, hogy milyenek az állapotok egy társadalomban. Nincs rosszabb annál, amikor a civilizáció szétesik, és mindenkit meglep, hogy akkor milyen borzalmakat produkál, bár érdekes, Katrina hurrikán, New Orleans és a Fukushimai reaktor balesetnél, hogy a japán társadalom nem esett úgy szét, amennyire szétesett a New Orleans-i bizonyos közösség. De egy biztos, az emberi társadalom is rettenetesen, hogy is mondjam, érzékeny erre, még civilizált helyzetben is, amikor egyszer csak szétesel, és akkor polgárháborúk idején elég borzalmas dolgokat tudnak produkálni. Onnan indultunk, nem akarván nagyon összezavarni magukat. Tehát volt először a tabu típusú szabály, és most kulturális szabályok vannak. Sokak élnek együtt. A szituációban idegenek vannak. Hogyan kezeled az idegeneket? És erre szabályok kellenek, mert szabályokat, majd fogok mutatni példákat, hogy hogyan adunk át, hosszú évtizedek, évszázadok alatt formálódik ki, hogyan kell a problémákat megoldani. Már mérlegelési lehetőség van, a szabály már nem olyan, hogy ha találkozol egy idegennel, akkor vagy kitérsz, vagy megölöd. A kis közösségeknél ez megrázó, hogy így néz ki a dolog. Már megnézheted, hogy még akár együttműködhet, még akár segíthetsz is neki. Itt a szabály bonyolultabb, összetettebb, és mérlegelésre ad lehetőséget. Biztos említettem már, ez majd elő fog jönni, ez a Máté-szindróma, ami azért lesz, beszéltem erről? Biztos beszéltem, ne tagadják le. A következő, mondom, hogy ez miről szól, és miért érdekes, de elő fog jönni még ez a történet. A Máté-szindróma az azt jelenti, akinek vannak, annak adatik, akinek nincs, attól az is elvétetik, ami van. Bibliában van bent. És az érdekes micsoda, hogy erre a szabályra mindig úgy hivatkoznak, nézzék meg, hogy ez arról szól, hogy a társadalom már csak olyan, hogy a rohadt gazdagoknak egyre jobb lesz, és a szegényektől azt is elveszik, ami nekik van. Én erre akkor döbbentem rá, amikor rendszerváltás lett, és elég sokan hivatkoztak erre, és én is így hivatkoztam erre. Aztán egy véletlen kapcsán megnéztem, soha nem árt, bocsánat, ezt maguknak mondom, megnézni, hogy mit is ír az a pacák pontosan, mit is ír az a könyv, hogy néz ki, mi a környező feltétel, és amikor megnéztem, kiderült, ez a történet egészen másról szól. Ebben a történetben én ezt leírom, de megnézhetik. Ez arról szól, azt magyarázza el, hogy igen, akinek van annak adatik, az azt jelenti, hogy ez egy okos, ügyes, befektető volt. És azért adom neki a többit. És az a szolga, akinek ott hagytam az egy talentumomat, aki ezt elásta, és amikor visszaérkeztem, egy talentumot adott vissza, gonosz és rest szolga voltál. El kellett volna helyezned a pénzváltóknál. Írja a Biblia. És megjövén nyereséggel kaptam volna vissza a magamét, vegyétek el tőle, és adjátok oda annak, akinek 10 talentuma van. Ezzel csak azt akarom mondani, eljön akkor, amikor furcsa történeteket mesélünk egymásnak, már nem az a tabu van, ami régen volt, hogy kötelező és tilos, hanem, és akkor itt jutott eszembe, nem tudom, hallották-e, Kohn elmegy a rabbihoz, hogy neki van egy vitája a Grünnel, és ő hogy látja. És a rabbi azt mondja neki, igazad van. Aztán eljön a Grün, és az is elmondja, hogy a rabbi, én ezt így látom. És akkor a rabbi azt mondja, hogy igazad van. És akkor oda megy a templom szolga, és azt mondja, te rabbi, hát ez nem megy. Nem lehet, hogy neki is, meg neki is igaza van. Tudod mit, fiam? Neked is igazad van. Tehát, hogy eljön a kor, amikor egyébként ez nagy szerepe a papnak, a rabbinak és az összes többinek, a kádinak, meg nem tudom kinek, elmegyünk hozzá, és akkor ő elmond egy történetet, amit így is lehet, úgy is lehet, most éppen ilyen a dolog. Mire vonatkozott ez? Eddig csak az volt, hogy kötelező és tilos. Most az van, hogy hát ebben a helyzetben tulajdonképpen a dolog az úgy magyarázható. Miért? Mert nagyok vagyunk, valami szabály van, és ezt a szabályt erre meg arra formálom. És ezt tette, bocsánat, lehetővé azt, hogy most már a nagyfalu, már a Kohn is, a Grün is, meg a templomszolga is egy közösségben élhetett. Neked is, neked is, neked is lehet igazad. Ennél persze ebben az időszakban nehezebb volt a helyzet. És tulajdonképpen így lépünk föl, így jutunk el oda, ahol egyébként a legtöbb esetben elkezdődik a filozófiában, meg másutt a történet, amilyen irányba én most nem követem. Egy dologról fogok bővebben beszélni maguknak, ami az én kedvenc témám. Így jutunk el az erkölcsi intézményekig, amikor valamikor már állam van, és akkor filozófusok elkezdenek gondolkodni azon, mi is ez a erkölcs, milyen elméletei vannak neki, és a filozófus itt ezen a szinten föltesz olyan kérdést, amit korábban nem lehetett. Lehet, hogy neked nincs igazad, lehet, hogy az erkölcs nem ez, lehetne másként is élni. Ilyen a tabu szintjén nincs, ezt nem lehet fölvetni. Ez főben járó bűn, itt lehet. Igaz, hogy a végén általában azt mondják, hogy de nem, ez a egyetlen lehetséges, bár időközönként ettől el lehet menni. És akkor egy pillanatra visszalépek, és egy érdekes dolgot szeretnék magukkal végigvenni. Régebben erről tartottam egy, innen most már lassanként legalább 10 éve csináltam egy kísérletet hallgatókkal, és annak az eredményét szeretném itt megmutatni. Nem tudom, hallották-e az aranyszabály kifejezést. Az aranyszabály. Az érdekes itt van, ugye, amit Jézus mond, azt tedd másnak, amit szeretnéd, ha veled tennének. A dolog azért érdekes, és annyiban is ide kapcsolódik, hogy az aranyszabály, ez megjelenik, ugye most az előző szinten a letelepedés falu van, már sokfélék vagyunk, és ez azt tedd másnak, amit szeretnéd, ha veled tennének, ez valószínű egy olyan szabály volt, hogy mindenki elmondott, idézőben minden normális ember, család elmondott a többieknek. Amikor nagy lett amikor birodalom van, akkor ebből a szabályból ezek a szabályok beépülnek a vallásba. Tehát ez most már nem csak arról van szó, hogy tehát a Hillél mondja, mindjárt hivatkozom rá, ez egy zseniális történet, biztos hallották, itt van, Hillél a lényegről. Élt 2 rabbi Jeruzsálemben időszámításunk előtt 60-ban, és akkor egy római katona elment először a csámájuhoz, és az volt a kérdése, mondd meg nekem, miről szól a Szentírás, de olyan rövid ideig, amit én fél lábon végighallgathatok. Mondta a római katona. Mert mit mondott a csámáj neki? Na elmész te, hagyj engem békén, én most nem tudom, fürödni megyek. Majd elment, ugyanez a történet szerint a katona, a Hillélhez, és föltette ugyanezt a kérdést. Miről szól, mi a lényeg? És itt van. Ne tedd másnak azt, amit nem akarsz, amit magadnak nem kívánsz. Az összes többi csak kommentár és magyarázat. Tehát itt jelenik meg, most akkor ebbe be kéne illeszteni a többieket is. Érdekes, hogy ez a, ugye, ne tedd másnak azt, amit magadnak nem kívánsz, ez fordul át Jézusnál, azt tedd másnak, amit magadnak kívánsz, illetve itt van az összes többi. Konfúciusz. Majd látni fogjuk, azt tedd másnak, amit mások veled tesznek. Nem lehetsz igaz hívő, ha csak azt nem kívánod testvérednek, amit magadnak kívánsz. Ne sérts meg másokat olyan módon, ahogyan azt te sértésnek vennéd. Ne tégy semmi olyat másoknak, amit ha veled tennének, fájdalmasnak éreznéd. Ezt azért mondom, az érdekes micsoda, hogy minden vallásban így vagy úgy megjelenik ez a gondolat. És ezt csak azért hozom föl példának, hogy ez valószínű, nem tudom, remélem nem nagyon sértő maguk számára, nem valószínű, hogy ez egy isteni kinyilatkoztatás, mert hiszen annyiféle Isten mindenütt megjelenik. Valószínűbb az, hogy minden vallás látja, hogy ez egyébként jó, ez fontos. Tehát amikor már idegenek élnek együtt, már nem csak a faluban, már a városban, már a szomszédban, már idegenek vannak, ez egy olyan elv, olyan szabály, ami segíti a közösségnek az egyben maradását. És akkor az intézmény azt mondja, az intézmény intézi azt el, hogy ez nem egyszerűen a nagymama mondta. Ez nem az, amit a Józsi bácsi mondott, aki egyébként okos dolgokat szokott mondani. Ez Istentől jön. Ez különleges szabály, ezt tartsd be, így vagy úgy. Na most, amit szeretnék maguknak megmutatni, ez az, amire Marosán úr, kísérletet végeztem. Néha még a hallgatókkal eljátszom, de most már ritkábban. Nem tudom, hallottak-e, biztos hallottak a fogoly dilemma helyzetről. Ennek én, mikor Angliába jártam először, láttam egy, és ez itt így szerepel a piros-kék játék, Red-Blue Game. Így szerepel, és Angliában játszottam, ez egy hatalmas felismerés volt, bocsánat nekem, 1993-ban, és utána aztán ezt adaptáltam Magyarországon, és viszonylag sokat játszottam. Ezt a játékot úgy játszom hagyományosan, hogy egyébként hallgatókat így kicsit szétültetem, azt mondom, hogy A1, A2, B1, B2 csapat, sőt, majd látni fogják többen, és játsszuk a fogoly dilemma játékot, pontosabban az ismétléses fogoly dilemma játékot. Mutatom, hogy mi itt a lényeg. Itt van, a hallgatók megkapnak egy papírt. A papíron le van írva. Itt tehát az lesz a feladat, hogy ez a fogoly dilemma játékot fogjuk játszani, ez 10 meneten keresztül megy, 10 meneten keresztül kell maguknak döntéseket hozni, a papírra vagy azt írod le, hogy P betű, vagy azt írod le, hogy K betű, tehát pirosat vagy kéket választasz. Annak megfelelően, hogy mit írsz le, ugye ez ilyen páros, szociális dilemmára vonatkozik, ott van a kifizetési mátrix. Ha mind a ketten K betűt írtok le, mind a kettő +2 +2 pontot kap. Ha te K betűt írsz le, és ő P betűt ír le, hány pontot kap? Hány pontot kap? Akkor maga, ha K betűt ír, akkor -4-et, és ő hányat? +4-et. És fordítva. Ha viszont mind a ketten P betűt írnak, akkor mind a kettő kap -2 -2 pontot. Ennyit kell az elején elmondani, gondolják végig, szoktam mondani, és elkezdődik a játék. Ezt fogjuk játszani 10 meneten keresztül. Az elején nincs beszélgetés, általában a harmadik menet végén szokott lenni tárgyalás, ami értsd, akarnak a felek tárgyalni, beszéljék meg, mit, hogyan csinálunk ezután, illetve még a 6. vagy a 7. forduló után van egy-egy tárgyalási menet, de a tárgyalási menet után a pontok a kétszeresükre növekednek, vagyis ami eddig -2 volt, az -4, ami eddig +4 volt, az +8. A második menet után a háromszorosukra növekednek. Ennyit kell csak tudni, gyerünk, kezdjenek el játszani, és elkezdődik 10 meneten keresztül. Értsd, első döntési menet, írd le a papírra, és akkor én általában kipattanok, majd mindjárt fogom mutatni, és fölírom, hogy mi volt a döntés, és ki hány pontot kapott. Majd azt mondom, gondolkozzatok el, és kezdődik egy új döntési forduló. Ezt játsszuk, ezt játszottam nagyon sokáig, tulajdonképpen 94-től 2004-ig különböző csoportokban nagyon látványos és nagyon jó dolgok vannak benne. Itt vannak tipikus menetek ebben. Nem tudom, világos-e az egész, tehát ugye itt vannak a menetek. Itt van az A1, A2 csapat, B1, B2 csapat, ez lehetne akár maga A1, A2, maguk a B1, B2. A K betű az, hogy mit írt, És egyébként ott van, hogy hogyan halmozódnak a pontok. A KK az ugye azt hiszem +2, +2, a PK az ugye +4, -4, tehát a második menet után az A1-nek van +6 pontja, a A2-nek meg -2 pontja, mert az elején volt +2, utána meg -4. És így halmozódnak a pontok. Az érdekes az, hogy ha nézzük csak az elsőnél, ugye a harmadik menet után volt egy tárgyalás. Innen kikövetkeztethető, ez a két fél, az A1 és az A2 tárgyalt. És mint innen kiolvasható, miben állapodtak meg, az a legjobb, ha mi egyfolytában K betűt írunk. És ezt be is tartották. És akkor nézzék meg itt az eredmény. +36, +36. Ebben egyébként jelentősen szerepet játszik az, hogy itt visszaadták a dolgokat. Tehát ugye a második menet után, aki P-t írt, lehet, hogy itt elszégyelte magát. Ez csak egy ilyen generált, ezek elő szoktak fordulni, de mindig érdekes, hogy hogy van. A másik viszont váltott. Tehát végül is úgy jutottak el ide a háromhoz, hogy egyenlő pontjaik vannak. De innentől kezdve ez ment le. Akkor érdekes a C1, C2, D1, D2, ezt mire szoktam mondani? Igen, tudom. Ezt arra szoktam mondani, ez abból a szempontból érdekes, hogy tárgyalsz-e egyáltalán. Ez azért érdekes, mert nézzék meg, itt volt a C1, C2, D1, D2, PP, KP, PP írtak, akkor ők már ugye itt -2, -2, ő itt -4, akkor az -6, itt +2 van, nullára ment, de itt neki -8 van, bocsánat, és ez az a pillanat, amikor mondjuk a B, kicsoda, lehet, hogy a D1 azt mondta, én nem tárgyalok. Én ilyen emberrel nem ülök le tárgyalni. És mi lett a következménye? Azt szoktam mondani, ha nem tárgyalsz, ennek a kapcsolatnak vége. Innentől kezdve, hogy is mondjam, P betűket írtak be, és meg sem álltak a -46-ig, illetve -38-ig. Vagyis szoktam mondani, lehet, hogy erre még majd egyszer visszatérek, mindig érdemes tárgyalni. Mindig gyanús az, amikor akár, hogyha ország, akár, ha párt mondja, én veletek nem ülök le tárgyalni. Most volt elég sokat szerepelt különböző cikkekben a Kissinger. A Kissinger most lett 91 éves, megjelent egy új könyve, World Order, ez a címe, és több újságban láttam, amikor ő a vietnámiakkal leült tárgyalni. Ez azért volt érdekes, mert gondolják el, az amerikaiak bombázzák Vietnámot. És Párizsban ott tárgyalnak, és a végén megegyeznek. Csak annyit akarok mondani, ha ez egy házasság, ha ez egy párkapcsolat, ha ez egy bármi országok között van, amikor valaki azt mondja, hogy én nem tárgyalok veled, az azt jelenti, hogy a kapcsolatnak vége, és onnantól kezdve, hogy hívják meg? A kölcsönös elrettentés és fenyegetés dolgai mennek. Az egy külön érdekes kérdés, és azt itt szoktam szintén mutatni, hogy be kell-e tartani a tárgyalásnak az eredményét. És azt is szépen lehet mutatni, ha egyszer megegyeztél, akkor érdemes betartani. Mert ha nem tartod be, akkor az ugyanúgy elrontja. De ez mind, amit most maguknak mutattam, tulajdonképpen egy bevezető volt ahhoz, nem lesz ilyen nehéz a másik része, hogy, és akkor eszembe jutott, hogy csinálok egy kísérletet, és igazán erről szeretnék maguknak beszélni. Még ez fontos. Nem tudom, hallották-e ennek a bizonyos Robert Axelrodnak a nevét. Ez egy fantasztikus, érdekes fickó, szerintem egy mindig érése a politológiában elég híres. Ő 1980-ban csinált egy nagyon érdekes kísérletet. A kísérlet lényege a következő volt, a barátainak kiküldött egy levelet. Írjátok le, hogy te hogyan játszanád ezt a játékot. Milyen stratégiával ezt a piros-kék játékot. És azok írtak neki, hogy ők mit csinálnának, majd azt csinálta, hogy ezt átfordította egy Fortran programra, és a programokat játszatta egymással. Amikor emberekkel játszunk, akkor ez viszonylag hosszadalmas. Az én játékom, amikor nem tudom, 10-15-en vesznek részt, általában másfél órán keresztül tart. Így 100 meneten keresztül lehetett folytatni, nagyon sok mindenki játszott mindenkivel, és most jön a lényeg, és ebben a játékban egy Anatole Rapoport nevezető kanadai politológus programja nyert. És ez a program két sorból állt. Indulj K betűvel, és utána mindig csináld azt, amit a partnered az előző lépésben. Ez azért zseniális, följön van figyelmüket, ezt tulajdonképpen a Konfúciuszra emlékeztet. Azt tedd másnak, amit ő csinál veled. És ezt a stratégiát nevezték el tit for tatnak. Ez a szemed szemért stratégia. Azt derül tehát ki, hogy a másokkal való kapcsolatodban a leghatékonyabb ez a bizonyos tit for tat stratégia. Ő érte el a legtöbb pontot. Utána Axelrod azt csinálta, hogy ezt kiírta a barátainak, hogy a legjobb ez a tit for tat stratégia lett. Gondoljátok meg megint, hogy hogyan játszanátok ezt. Megint bejöttek javaslatok, volt bennük ilyen, meg olyan, meg amolyan, megint a tit for tat stratégia nyert. És akkor innen származik az, hogy a tit for tat stratégia, csak hogy lássák, ez tulajdonképpen az aranyszabálynak a matematikai bizonyítása, ez annak a leírása. És akkor elkezdtek azon gondolkodni, hogy miért ilyen zseniális jó ez a stratégia, most mondom a legfontosabbat, amit eddig nem. Ha az életben boldogok és sikeresek akarnak lenni, akkor ezt a tit for tat stratégiát kövessék, aminek négy alapelve van. Ezt a Axelrod mondta. Az első, légy bizalommal. Először, ugye az elv az volt, ismeretlennel találkozol, de ezt a Axelrod elmondta, Anatole Rapoport stratégia mivel kezdődött, indulj K-val. Vagyis induláskor mindig előlegezd meg a bizalmat. A másik, légy együttműködő, most jön a legfontosabb, ne csalj elsőként. Ha úgy gondolod, hogy neked ez a kapcsolat fontos, ez lehet politika, lehet magánélet, lehet bármi, gazdaságban, kisvállalkozó vagy. Amíg a másik becsületesen játszik, játsz te is becsületesen. Most jön a legérdekesebb, ez lesz, amit egyébként nekem, bizonyos értelemben nehéz volt megtanulni. Légy provokálható. Ha neked valaki valami rosszat csinál, azonnal add vissza. A tit for tat stratégia azt javasolta, ha valaki veled szemben csal, tehát annak ellenére, hogy ő K-t ígért, P-t írt, azonnal add vissza. Ez elgondolkoztató. És jön a negyedik, légy felejtő. Ha ő visszatért a együttműködésre, felejtsd el a múltat, és folytasd tovább. Mert az élet egy picit arról szól, bocsánat, minél több örömpontot gyűjtesz. Örömpontot úgy lehet gyűjteni, hogy emberekkel kapcsolatban vagy. És most jön akkor röviden a Marosán úr kísérlete. Én azt csináltam egyszerűen a hallgatókkal, valamikor tavaszi szünetben, 2003-ban, a főiskolán ilyen nagy teremben játszottunk, 30 meneten keresztül játszottuk ezt, a játékot, 6-8 fős párokban, ez azt jelentette, hogy 3x2 vagy 4x2 ember játszott. Van, amikor úgy játszottam egyébként korábban, hogy csapatok játszák, 3 ember, egyik csapat, másik csapat. Itt most egy ember, egyek emberek játszottak. A 4., 6., 9. menetben volt tárgyalás, 12., 15. menetben volt, most ez is egy fura párcsere. Ha valaki úgy látta, hogy elégedetlen a párjával, fölemelte a kezét, és akkor összesorsoltuk valaki mással a csoport, és oda ment minden tovább. Illetve a 22., 24., 20. menetben szelekció volt. Nem az én ötletem volt, ez az Axelrodnak egy következő menetében volt ilyen, hogy a játék vége felé kezdte kihagyni azokat a programokat, amelyek a legkevesebb pontot érték el. Ezek a pontok egyébként, akik a legkevesebb pontot érték el, én úgy nevezem, majd mindjárt megjön, bocs, hogyha ez sért valakit, hogy a Teréz anya. Ha megdobnak kővel, dob vissza kenyérrel. Tehát aki hiába írta másik P-t, ő csak írta be a K-t. De hogyha hosszú ideig játszol, ők érték el a legkevesebb eredményt. És akkor azokat kihagytam. Tehát egyre élesebb lett a verseny, erre vonatkozott a szelekció. Hozzáteszem, hogy amikor Axelrod játszotta egy második menetben azt, amit most elmondtam, ez megint csak meglepte az embereket, hogy ahogy szelekció volt, az elején a csaló programok jók voltak, de ahogy kiestek a mezőnyből azok az úgynevezett kizsákmányolható programok, a csaló programok is kiszelektálódtak, és a végére, ez egy érdekes volt, szinte csak ilyen titfortat típusú programok maradtak bent. Na most, hogy világosan lássák, mi az, ami engem érdekelt, és mi az, amit most mondok maguknak, amilyen szempontból ez érdekes volt. Arra voltam kíváncsi, hogy emberek, akik persze hallottak már a aranyszabályról, bár az itt, amikor bevezető volt a papírokon, ilyen nem volt rajta, tanulnak-e abból, hogy milyen tapasztalat éri őket. Ezért a következőket csináltam. Az elején kitöltöttettem a hallgatókkal egy kérdőívet. A kérdőív egy ilyen fura, a belépő kérdőív. Eddigi élettapasztalataim azt sugalták, és akkor volt három feltételezés, három dolog. A bizalom alapvetően fontos, hogy a legtöbbet elérjem. Az egyéni darabodás lehetőségek korlátlan és az erkölcsi elvektől nem befolyásolt kihasználása támogatja leginkább az érdeket. Csak magamra számíthatok, mások is így gondolkodnak, bármit is mondjanak. És akkor a kérdőívben az volt, hogy ezt osszák szét, mennyire, milyen mértékben fogadják el. Ugyanilyet kérdeztem rá arra, hogy életem során az a benyomásom alakult ki, az élet arra tanított, hogy verseny, együttműködés, csalás, jó a csalás, rossz a csalás, majd meglátom, hogy éppen milyen, tehát ez volt. Vagyis azt néztem meg, milyen az emberek beállítódása, ezekben a kérdésekben megosztani javakat, segíteni másoknak, igazságosság, bizalom, és így tovább. És hát azt kaptam nulladik változatban, hogy itt egy spektrum van. A spektrumnak az egyik végén voltak az érdekes az lesz, tehát, hogy kitöltettem velük, lezajlott a játék, és lényegében ugyanezt a kérdőívet töltettem velük ki, azzal a különbséggel, ugye ez egy kilépő kérdőív, a játék során az a érzésem erősödött meg, a játék visszaigazolta, hogy. Ezt úgy képzeljék el, hogy a hallgatók kitöltötték a kérdőívet, majd a kérdőív alapján mindenki kapott egy pontot. A pontok valahogy így. Itt van a stratégiák eloszlása, és összesen 4 egymástól részben elkülönülő viselkedés írtak elő. Az egyik a Teréz anya, a jótett helyébe jót vár. Ennek az a lényege, én bízom a másikba, én mindig együttműködök, én hiszek neki, ez ott mind megvolt. A másik vége, nem tudom, ismerik-e, hallották a nevét, a Gordon Gekko. Az a Greed is Good, a Wall Street című filmből. Megint csak, ha megnézik, mindig, amikor az ember újra megnéz dolgokat, akkor egészen meghökken, ha beírják a YouTube-ba, Gordon Gekko, Greed is Good, a mohóság jó, akkor kijön a filmnek az a részlete, és ha ezt a részletet megnézik, már nem annyira visszataszító a Gordon Gekko, de egyébként őt tartják az ilyen szemesnek áll a világ, amikor be tudod csapni a másikat, akkor csapd be. Az az önző versengő. És a kettő között volt egy átmenet, ott volt a titfortat, az igazi titfortat, ez a kölcsönkenyér visszajár, illetve a bizalmatlan titfortat, aminek az volt a lényeg, az a játékban annak van értelme, volt értelme, de egyébként nem szoktuk elnevezni valaminek külön, az volt, hogy hát azért ő nem mindig előlegezi meg a bizalmat, hajlamos csalni, mert hogy ugye az eloszlás az ilyen. Itt voltak a versengés mértéke, amilyen pontokat kaptak a kérdőívből, és voltak, akik az elején vannak, voltak, akik a végén vannak. Ezt tehát úgy kell elképzelni, hogy a hallgatók kitöltötték ezt a kérdőívet, és elkezdődött a játék. Játszottak, majd a végén újra kitöltötték a kérdőívet, és abból a szempontból érdekes, ez már mutatja az elmozdulást. Itt volt az induló kérdőív, elnéző, tehát a Teréz anya, összesen 5 ilyen volt, különböző főiskolákon játszottam. Titfortat 15, bizalmatlan 27, önző versengő 21. Majd lezajlott a játék, és itt van a végeredmény. Teréz anya kevesebb lett, önző versengő is kevesebb lett, és 26-28 lett, tehát a titfortat nőtt meg. Tulajdonképpen ez volt a kísérlet, rettentő büszke voltam rá, aztán nem volt elég erőm ezeket leközölni. A Magyar Tudományban jelent meg, a honlapon rajta van, ha kíváncsiak megnézhetik. Hagyj dicsérjem már magam, zseniális ötlet volt. Azóta mások is csinálják ezt a kérdőív, játék, kérdőív, hogy mi lett a véleményük. Azt próbálom maguknak mutatni, hogy a kísérlet miről szólt. Hogy értik meg a hallgatók, hogy a titfortat a siker feltétele. Az elején nem ez volt a véleményük. Majd játszottak egy csomó mindent, és a végén belátták. Ez ugye 30 menet, volt általában 2 óra volt, nyilván volt, aki egy picit másként, érdekes lett volna követni őket, érdekes lett volna bennem fölvetődött más egyetemeken másút megnézni. Nem volt elég erőm rá, nem érdekes. Abból a szempontból nézzék tehát, hogy ugye miről beszélek én? Erkölcsről. Miről van itt most szó? Aranyszabályról. Jézus mondja az aranyszabályt neked. És higgyük ezt el neki, de tulajdonképpen honnan jön a dolog? Éled végig az életedet a faluban. Állandóan az egész életed, szoktuk mondani, arról szól, hogy állandóan cserélünk. Bevezetőként a hallgatóknak elmondom, mindent, amit kapunk, cseréből kapunk. De nem csak pénzt adunk meg dolgokat, hanem tiszteletet adunk. Mindig hivatkozom egy moszkvai viccre, amit kint éltem végig. Kint hallottam a moszkvai metrón, ugye ez 1976-ban vagyunk, mert akkor vagyok én kint, egy fiatal ember a moszkvai metrón átadja a helyét egy idős néninek. A néni leül, majd megszólal. Ugye te leningrádi vagy? Miből gondolja a néni? Mert átadtad a helyedet. Majd egy perc múlva a fiú megszólal, de a néni ugye moszkvai. Miből gondoltad? Mert nem köszönte meg. Bocsánat, ez a vicc, ami miről szól? Hogy gesztusokat cserélünk, érzéseket cserélünk, és azt szeretnénk, hogyha az érzéseinkért érzéseket kapunk hasonlóképpen. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy amikor a titfortatról beszélek, amikor a fogoly dilemmáról beszélek, az minden emberi kapcsolatra egy közösségben, ez áll fönt. Állandóan ezzel találkozol. Miért olyan meglepő, hogy egy idő múlva bármilyen faluban, a eszkimóknál vagy bárhol másod, kialakul az? Kezeld úgy, ahogy ő kezel téged. Vagy ne tedd neki azt, ami neki nem jó. Ez csak erről szól. Ezt láttuk most a kísérletben. Hogyan alakul ki? Hogyan lesz, bocsánat, ez érdekes volt, a önző versengő Gordon Gekkók a játék során hogyan mondták azt, hogy hát ez így nem megy, ha játékban akarok maradni, akkor legalábbis imitálni kéne a titfortatosat. És milyen érdekes volt, bár ugye a játék kevés volt, és soha nem felejtem el, hogy végül is a két nyertes egyébként Teréz anya volt. Általában nem engedtem meg, hogy én hagy játszam vele, hanem szétosztottuk, és aztán valamelyik főiskolán volt olyan, hogy mi megszoktuk egymást, hagy játszunk együtt. És ők végigírták a csupa K betűt. És ők nagyon, tehát ők értékel tulajdonképpen a legtöbb pontot. Pont. Az egészből arra hívom csak föl a figyelmüket. Itt vannak a trendek, tehát érdekes volt, elvileg azt lehet látni, hogy a önző versengőből hogyan válik 8 bizalmatlan titfortatossá és válik négy titfortatossá. Tehát a Gordon Gekko hogyan tanulja meg, hogy próbáld a másikat is figyelembe venni. Itt van az a két, hogy hívják, aki megmaradt, de egyébként a Teréz anya is, a Teréz anyák, bocsánat, annak hatására, hogy ők kevés pontokat értek el, azt mondták, hogy nincs mese, most akkor én is a titfortat típusú stratégiát kezdem követni, tehát itt vannak ketten, azok lettek és így tovább. Itt van tehát a titfortat stratégia alapelve, és 5 percben elmondom, hogyan éljenek. Ugye ez a légy bizalommal. A kapcsolat kialakításakor gondold végig, hogy ez neked mennyire fontos. És ha fontos, akkor nyugodtan kezdeményezd a kapcsolatot, a bizalmat, mindig előlegezd meg a bizalmat. Minden jó, amit az életben kapsz, tulajdonképpen másoktól kapod, ugye hiába füröztöd magadban, csak másban moshatod meg arcodat. Hogyha nem bizalommal kezdesz, akkor lehet, hogy maga a kapcsolat nem is alakulhat ki. Légy együttműködő. Ha neked ez a kapcsolat fontos, soha ne csalj elsőként, vigyázz erre, együttműködésre mindig válaszolj együttműködéssel. Ha hosszú távú kapcsolat kialakítására törekszel, nem érdemes, ez szoktam mondani a hallgatóknak, ez nem házassági tanácsadás, nem érdemes megcsalni a másikat, mert egy jó működő kapcsolatot elrontasz. Ami a legérdekesebb, ez a légy provokálható. Ha valaki rászedett az életben, becsapott téged, vagy olyat csinált neked, ami nem jó, jelezd neki. Az a fajta stratégia, hogy majd csak észreveszi magát. Nem válik be, nem jó. Az egy külön érdekes, tanítják egyébként, hogy hogyan mondj nemet, hogyan mondd meg a kritikát. Hogy azt meg kell tanulni, hogy úgy tud megmondani, hogy az nem neked szól személy szerint, az a cselekedetnek szól, vagy a viselkedésnek, vagy a, hogy hívjátok, a cikknek szól. Tehát, hogy nem személy szerint téged utasít el, nem személy szerint neked nem csinál meg valamit, hanem a szituáció nem olyan. A büntetés, ez fontos egyébként a játékban, ez mindig kiderül, amikor játszol titfortatot, és te P-t írsz be ezzel, tulajdonképpen a másikat figyelmezteted. Figyelmezteted, hogy figyelj, de velem ezt nem lehet csinálni. Ez nekem nem jó. Változtass valamit. És abban a pillanatban, amikor a másik észre tért, légy felejtő. Légy felejtő, értsd, visszatértünk, és megint játsszuk tovább. Ha neked egyébként ez a kapcsolat ebben az értelemben fontos. Egy dologgal szeretném befejezni, ami, ugye el szoktam a hallgatóknak mondani, én egy igazi szocialista embertípus vagyok, a szónak abban az értelmében, vagy az voltam, hogy nekem azt mondta mindig otthon a papám, hogy Gyurka, dolgozz keményen, majd a párt fölfigyel rád, még valamennyire föl is figyel, most más kérdés ez nekem mennyire vált előnyömre, de olyan, hogy én jelentkezzek, hogy én konferenciára akarok menni, meg fizetésemelést akarok, ez számomra, bocsánat, akár hiszik, akár nem, elképzelhetetlen volt. Az én feladatom, hogy dolgozzam rendesen, és akkor majd meg lesz. Ez a társadalom nem ilyen. És arra kellett rájönni, nincs ebben semmi rossz. Ha valamit akarsz, mondd. Ha nem mondod, nem értik. Tehát amikor valaki becsapott téged, akkor ne csak úgy csinálsz, mint azt meg kell mondani, te, nekem ez nem. Arra az egyre kell vigyázni, az most a fizetésemelésre, nehogy azt mondják, hogy bemennek, és most hallottam Marosán úrtól, hogy én csak kérjek fizetésemelést, hogy a másik oldalon ott van ő, aki elmondja, hogy de én ezt nem így látom. Hát te most jöttél ide. Még nem tettél le semmit, tehát miért adnék én neked fizetésemelést. És ezt is el kell fogadni. Értsd, mondd, amit akarsz, és aztán légy képes arra, hogy köttök valami kompromisszumot. Tehát ez a társadalom így működik. Az első pillantásra a titfortat agresszívnek tűnik. A másik oldalon viszont valójában a titfortat azt az arcot mutatja vissza neked, amilyen te vagy. Ha te kedves vagy, akkor a titfortat mindig együttműködő. Ha te csaltál, akkor ő visszatükrözi ezt neked. Ugye ez vonatkozik a azt tedd másnak, amit ő tett veled. A Konfúciusz elv. És ha a másik tudja, hogy te egy olyan vagy, aki visszaadod a jót, a rosszat, akkor így fognak kezelni téged. És hidd el, ez a befejezés, hogy így éred el az életbe, bocsánat, a legtöbb pontot. A legtöbb tiszteletet, a legtöbb örömet, ha úgy tetszik, a legtöbb pénzt. Visszatérek, és akkor ezzel befejezem. Igazán, ugye ez akkor látványos, amikor ezt a hallgatókkal el szoktam játszani, amikor látod, hogy hogy néz az ki, hogy hozol döntést, és szembesülsz azzal, hogy a másik más csinál, hogy a másik nem azt írta le. Amikor az első lépés végén kiderül, hogy te, mit tudom én, plusz 4 pontot szereztél, ő meg mínusz 4-et, és akkor atúróba, hát ő nem úgy gondolja, ahogy én, és akkor hogyan építjük ezt az egészet tovább, de látod, hogyan programozódik az ember egy kis közösségben arra, hogy mi a siker szabálya. Köszönöm szépen a figyelmüket!
Elhangzott az erkölcs evolúciós elmélete. Marosán György előadását közvetítettük az ELTE Bölcsészettudományi Karáról. A felvétel 2014. október 13-án készült.